Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megismerhetünk téged, és ebben a ismeretben felismerhetjük a te kegyelmedet. És Uram, tudjuk, hogy nem ünnepelhetünk téged bűnös módon, hanem te mondtad, hogy nem tűröd együtt a bűnt és az ünneplést. Most mi azt énekeltük, hogy téged ünnepelünk, és az olyan jó lenne, ha mi tiszta szívvel, a kegyelem által megtisztulva tudnánk téged ünnepelni a mi életünkben, szívünkben, és valóban Istenként imádhatnánk téged, előtted valóban leborulhatnánk, és az lenne az életünk gyönyörűsége, ha beteljesíthetnénk a te szent és jó akaratodat életünk minden napján. Könyörülj rajtunk, hogy ne elméleti keresztények legyünk, hanem valóban néked engedelmeskedő, vezethető gyermekeiddé legyünk. Amen.
Amen.
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tulajdonképpen egy nagyon nehéz téma az, amivel mi foglalkozunk, és viszont ha nem értjük meg ezeket a dolgokat, akkor nem is tudunk mi sem egyházban, sem gyülekezetben, sem a magán életünkben ige szerint való lelki emberek lenni. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük azokat a dolgokat, amik tulajdonképpen a testi ember előtt el vannak rejtve, de azok előtt megnyílnak, akik Isten újonnan született gyermekei. Az Úr Jézus mondott egy olyan mondatot, amire nagyon komolyan kellene odafigyelnünk, de talán az eszünkbe se jut. Mikor azt mondja, ha valaki akarja cselekedni, az megértheti. Tehát a szív állapotát figyeljük meg. Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki cselekedni akarja, amit ő mond, ha végre akarja hajtani az ő akaratát, az fogja megérteni az ő dolgait. A többi nem fogja megérteni. Tehát az engedetlen hívő nem érti meg. És ezért nagyon sok tanításbeli zűrzavar az egyházban, mert nem értjük meg. Mert emberi értelemmel nem érthetjük meg. Most felolvasom, aztán abból láthatjuk mindjárt, hogy miért nem. Tehát a Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele második fejezetének a 12. versétől olvasom az igét, a harmadik fejezet 5. verséig. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele második fejezetéből a 12. verstől a harmadik fejezet 5. verséig. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Hát ezért nem érti meg a kívülálló. Tehát a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellen, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még mindig testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy megadja neki az Úr. Hát azt gondolom, ebből az igéből csak az nem érti meg, aki nem lelki ember. Mert az még ebből se érti meg. Bevezetésképpen hadd mondjam meg, hogy itt mi a magyar nyelvünk helyzete miatt egy kicsit zavarba vagyunk, mert hiszen az eredeti görög szöveg világosabb. Ott pszichikus emberről beszél és pneumatikus emberről beszél. És ahogy megkérdezted, mi az, hogy pneumatikus, ugye azt jelenti, hogy a pneuma az Isten szent lelke. Tehát a szent lélek szerint való ember. Itt úgy mondja a mi fordításunk, egyszer azt mondja a nem lelki ember, ott az eredeti szövegben az mondja, hogy a pszichikus ember. Ki a pszichikus ember? Aki a saját pszichéje, saját lelke szerint él és gondolkodik. Mi is az emberi psziché lényege? Az értelem, az érzelem és az akarat. Tehát ezt szokták meghatározni, hogy ez az emberi lélek. Tehát tulajdonképpen az én velem született szellemi képességeim, az értelmem, érzelmem és az akarati világom. Ez a belső világom. Ez az ember, a pszichikus ember, a nem lelki, a nem pneumatikus ember. A pneumatikus emberé csak akkor válok, ha az Isten lelke a szívembe költözött. Tessék megfigyelni, ez a nagy vita van, hogy most mi három részből felépített emberek vagyunk, vagy csak kettő részből felépített emberek vagyunk. Ezen is jó teológiai vitákat lehet lebonyolítani, de valójában, amikor megszületik egy ember, abszolút test és psziché, test és lélek, nincs más. Ez van bennünk. Aztán egyesek meg azt mondják, hogy mi három felépítésű emberek vagyunk, de nézzük meg, mit mond erről az Isten igéje. Hát egyszer, hogy az Isten a teremtésben az embert a föld porából alkotta, és az ő lelkét lehelte bere, és így lett az ember élő lényé a új fordítás szerint. És én sokkal inkább abból szeretném levezetni ezt az egész dolgot, hogy egy kicsit jobban megértsük a dolgot, hogy ahogy az Ószövetség nagyon világossá teszi az Új Szövetség számára is bizonyos dolgokat. Ott van a Szent Sátor vagy a templom. Az tulajdonképpen minket ábrázol ki. Akár az egyházat, ugye azt mondja, hát nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok. És az Isten lelke lakik bennetek. Tessék csak figyelni. Nem az én pneumám, az Isten lelke lakik bennünk. Hogyan? Úgy, mint a templomban. Ott van ugye a templomban a szentély, ott van a pitvar, ahol az áldozóoltár van, ott van a szentély, ott van a gyertyatartó, a kenyerek asztala, és így tovább, ahova bemehettek a papok és a férfiak, a nők nem. Aztán a szentek szentje, ahova nem mehetett be senki, mert az a hely az Istennek feltartott hely. Csak az áldozati bárány vérével a nagy engesztelés ünnepen egy évben egyszer mehetett be a főpap, mint emlékezve, előre emlékezve az Isten áldozatára. Tehát miről is van szó? Hogy a templomba ott lakott az Isten lelke. Ezt ígérte. És tessék megfigyelni még valami a láda fölött. Mi volt a ládába? Az Isten törvénye. Az Úr Jézus azt mondta, az igazság lelke. Tehát ahol az Isten jelen van, ott az ő törvényének, igéjének is jelen kell lenni, a kettő elválaszthatatlan. Ugyanígy van velünk is. Ott van a hely, a szentek szentje a te szívedbe, ahol az Isten helye van. Tertullianus egyházatja azt mondta, minden ember lelkében van egy Isten formájú vákum. Aztán az az Isten helye. És mit mond Ezékielnek az Úr? El kell hagynom az én házamat. Miért? Mert bálványokat raktak a templomba. Ha a te szívedbe, a szentek szentjébe, a te életedben bálványok vannak, Isten elhagyja. Elhagyja. Mert egy Istennek feltartott hely van. És amikor megtér az ember, akkor lép be a Szentlélek erre a helyre. És akkor velünk van az Isten, az ő lelke által. És minden átformálódik, mert ő szentel meg, mert ő a szent belépett az életedbe. És minden ettől kezdve más. Így mondja Pál, hogy íme újjá lett minden. Tehát belépett újra Isten az életünkben, helyreállt a teremtési rend. Na most erről azért beszéltem, hogy egy kicsit értsük meg, hogy akkor nem három részből áll az ember alapjába véve, hanem azt kell megérteni, hogy én nekem nincs szellemem, nincs Istentől kapott szellemem, meg semmilyen szellemem, ezért vagyok élő halott. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, mert az örökké való lélek nincs ott bennem. Ezért az ember önmagába halott. És csak az Úr lelke az, amelyik életet teremt, mert ő az örökké való lép be az én életembe. Na de, akiben nincs ott az Úr lelke, az nem tud Isten szerint, nem tud a lélek szerint élni, gondolkodni, cselekedni. Csak az Úr lelke. Azt mondja, akiket Isten lelke vezérel, akiknek parancsol az Isten lelke, azok az Isten fiai, a többi nem. Ott lakik benned, ha újonnan születtél. És akkor ez azt jelenti, hogy nem te uralkodsz rajta, hanem ő uralkodik te rajtad. És itt ez egy alapvető fontos kérdés. A vezetésre visszatérve, amit tegnap tulajdonképpen félbe hagytam, és csak azt idézem vissza, hogy mit is mondtunk, hogy vezet bennünket az Isten. Tulajdonképpen ilyen egyszerűen lehetne megfogalmazni, a Szentlélek által megelevenített, személyessé tett igével vezet minket. És ez Jézus így mondta, eszetekbe juttatja, már mint a Szentlélek, mindazt, amit én mondtam néktek. Tehát a Szentlélek az igét juttatja eszembe. És amikor nekem vannak ilyen zseniális, világmegváltó gondolataim, akkor ne gondoljuk, hogy ez a Szentlélektől van. Csak akkor, ha az igét juttatja eszünkbe. Na most természetesen az Isten helye lakhat valaki más. Sajnos, ugye legtöbbször én uralkodok magamon, mondom, de ilyen istenfélék hatalmat vehetnek rajtam. És oda költözhetnek, az Úr Jézus beszél róla, hogy amikor az erősebb fegyveres ugye megszabadítja a házat, kiűzi az idegen betolakodókat, kitakarítják ezt a házat, és azt mondja az Úr Jézus, ha üresen marad ez a ház, akkor visszajön a gonosz lélek heted magával, és annak az embernek rosszabb lesz az állapota, mint előtte volt. Hát akkor hogy üres marad a ház? Hát ha neki, tényleg, ha bűnbocsánatba kitakarítod az életedet, valóban ki van takarítva, az Úr el is űzi a gonoszt, de ha nem lesz Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által a te életedbe, visszajön a gonosz. Mert csak ő tud megőrizni. Mert ő az erős fegyveres. Ő tudja megvédeni a te életedet a külső behatolások ellen. Szellemi behatolások ellen. Tehát Pál apostol olyan világosra teszi, hogy a nem lelki ember, tehát a pszichikus ember, aki a maga esze szerint él és gondolkodik, annak bolondság az ige. Meg se érti. Föl se tudja fogni. Mert bolondság neki. Tehát itt azért lássuk be. Ugye magunk, nem, most nem másokat vizsgálgassuk, hanem magunk életében felfedezhetjük ezt, hogy volt-e ilyen nagy fordulat a gondolkodásomban. Eddig nem értettem az Isten igét, azt se tudtam, mit beszél. Az ige, meg a pap, meg a Biblia, kinyitottam, nem értettem semmit. Aztán megtörtént a csoda, bekövetkezett a metanója, a gondolkodásom megfordulása, és most már a Szentlélek által értem az igét. Nem lettem okosabb, hanem egyszerűen a Szentlélek megnyitotta az értelmemet. Gondoljunk, a Lukács evangéliumában Jézus olyan világosan elmondja, illetve Lukács elmondja világosan, hogy megnyitotta az értelmüket, a feltámadott Úr megnyitotta a tanítványai értelmét, hogy értsék az írásokat. Hát akkor ez olyan nagyon fontos, hogy a feltámadott Úr nem a csodákra összpontosít? Nem azt mondja nekik, nem emlékeztek, hogy támasztottam fel lázat? Nem emlékeztek, amikor lecsillapítottam a vihar? Dehogy nem emlékeznek, de ez nem segített az ő hitetlenségükbe. Azt mondja, hogy Ti, ó, ti balgák, milyen rest a ti szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták megírtak felőlem. Tehát a feltámadott Úr mire fordítja az ő tanítványai figyelmét? Az igére. Ez olyan nagyon fontos, olyan nagyon fontos. És hogy ő csak ezzel foglalkozik. Megnyitotta aztán az értelmüket, hogy értsék az írásokat, sőt, elmagyarázta nekik. Az Emmausi úton. Olyan jó, mikor mi a mi életünkben megyünk együtt az Úrral az Emmausi úton, és elmagyarázza nekünk az írásokat. És értjük, egyszer csak kinyílik az egész világ előttünk, és kezdünk mindent érteni. Főképp az élet dolgait kezdjük érteni. És Pál apostol nagyon szomorúan megjegyzi a korintusiaknak, hogy még mindig testiesek vagytok. Nem beszélhetek úgy veletek, mint érett keresztényekkel. Gyerekek vagytok a Krisztusban, még csak a csecsemő tejével etetlek benneteket, mert nem bírjátok el a nehezet, mert megbotránkoztok mindenben, mert nem tudjátok elviselni a nehezebb dolgokat, mert miből gondolja? Hát, ha viszálykodás, irigykedés, cigódás van közöttetek, hát nem testiek vagytok még. Ugye Pál olyan világosan mondja, ha mi ugye lelkiek vagyunk, akkor éljünk lélek szerint. Ha testiek vagyunk, akkor éljünk test szerint. És mi összekeverjük mindig ezt a kettőt, hogy most akkor hol az óemberem dirigál nekem, hol pedig a Szent Lélek. Hát így nem lehet. Tessék belegondolni, egy volánt kétfele rángatnak, biztos, hogy előbb-utóbb egyik oldalon belemegy az árokba. Hát úgy nem lehet vezetni, hogy egyik oldalon is belerángatnak a kormányba, meg a másik oldalon is. Az csak úgy lehet, hogy egy valaki vezet, és ő az, aki vezetni akar. Tehát a Szent Lélek. Reggel már elmondtam, hogy nekem nagyon tetszett az, amikor egy lelkész testőrünk elmondta, hogy ő nagyon aggódott, hogy fiatal lelkészként hogy tud majd lelki gondozói munkát végezni, és Isten úgy tanította meg ennek a titkára, hogy egy apja korúbeli ezredes jelent meg nála, és elmondta az ő problémáját, ő közben imádkozott, és az Isten eszébe juttatott egy igét. Aztán azt megmondta ennek az idős katonának, az fölpattant, összevágta a bokáját, és azt mondta, köszönöm, értettem, és lelépett. Na most testvérek, erről van szó. Azt mondja, most érte, azt mondja, meg egyszerre értettem, mi a lelki gondozás. Az Isten igéje, az aktuális igét megérteni, imádkozva elkérni, továbbadni. Ez a lelki gondozás. Nem az én okoskodásaimat, hogy kéne, meg mind kéne, mert ezzel nem megyünk sokra. De tessék megfigyelni ennek a katonának a világos magatartását. Összevágta a bokáját, meghajtotta a fejét, értettem, aztán nem magyarázkodott, elment, hogy megcsinálja azt, amit megértett. Ez az engedelmesség. Tehát Isten ezt várja tőlem, megérteni, megcselekedni. Ezért vagyunk mi vezethetetlenek. Mert nem így viselkedünk. Akkor elkezdünk nyüglődni. Tiszteletes úr, nem értette félre ezt az igét? Biztos, hogy az Istentől való? Hát nem biztos, mert én nekem ez nem, ebben nincs nekem békességem, mert én egész mást akarok. Na, itt a baj. Itt a baj, mikor láttam olyat nem régen, nagyon le voltam sújtva. Mikor egy hívő asszony két oldal teleírt igékkel, kikereste az összes igét, amivel igazolni tudta az ő akaratát. Hát ez nem vezetés. Ez nem vezetés. Ez félrevezetés. Ez egyszerűen, amíg én nem akarom elfogadni az Isten akaratát, nem akarom megcselekedni, és nem azon a szívemben, ó, bárcsak megértenem, Uram, hogy mit akarsz, és én megtanultam valamit. Most ezt szeretném a testvéreknek továbbadni. Én megtanultam, hogy lehet Istentől kérni világosságot akkor, amikor utálágazáshoz ér az életem, és tényleg nagy problémákba dönteni kéne. Sokan azt mondják, hogy őnekik nem mondja meg az Úr. Tudjátok miért nem? Mert ő már tudja, mit akar hallani. Ő már leírja szépen a jegyzőkönyvet, odaviszi az Úrnak, hogy ezt írd alá, Uram. Így nem lehet. Azzal a szívvel lehet csak kérdezni az Istent, hogy akármit mondasz, én azt megteszem. Csak legyen meg a te akaratod. És ne úgy legyen, ahogy én akarom. Akkor választ kapsz. Egyébként meg hiába kérdezed. Miért? Én se szólok a fiamnak, mikor nagyon jól tudom, hogy nem csinálja meg, amit kérnék tőle, nem is szólok neki, majd én megcsinálom, nem? Ha minek szóljak neki, úgyis tudom, hogy nem csinálja meg. Hát az Isten se fog neked szólni egy szót sem, mert úgyis tudja, hogy nem azt akarod megcsinálni. Nem szól. Ezért nagyon sok ember, hívő ember azt mondja, hogy őt nem vezeti az Úr. Nem, bizony. Mert vezethetetlen. Mert vezethetetlen. Az engedetlen ember vezethetetlen ember. Az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás bűne. Sok hívő ember nem érti, mi baj van az életével. Én hozzám már jött oda 10-szer egy valaki, 100-szor elmondva az ő okkult bűneinek mindenféle csinyát, bínyát, amit már tényleg 10-szer letett az Úr előtt, meg 10-szer megbocsátotta már neki az Úr, de még mindig azt kurkálta, hogy mitől van az ő fölfordult lelki állapota, nem attól. Már régen nem attól van, hanem attól, hogy engedetlen hívő. Olyan, mint a varázslás bűne, olyan a hatása is. Teljesen elveszíted az Úrral való kapcsolatodat, egyedül maradsz, hát mert nem akarod megcsinálni, amit ő mondott. Egyedül maradsz, ott vergődsz, és tényleg arra emlékezel, mikor én nekem okkult dolgaim voltak, akkor voltak ilyen érzéseim. Hát jól gondolja az ilyen ember, mert olyan, mint a varázslás bűne. Tulajdonképpen Isten, Isten. Ha nem teljesítem az ő akaratát, akkor azt mondja, hogy én veled nem beszélek, mert én megmondtam, amit nem, amíg meg nem teszed, addig én nekem most már többet nincs szabad hozzám. Addig nem beszél, amíg én azt meg nem teszem, amit ő rám bízott. Ha azt mondta, kér bocsánatot ettől vagy attól, én meg nem teszem meg, akkor azt mondja, hogy hagyd ott először az ajándékodat, és ne menj fel az oltárhoz. Ne akarj te bocsánatot kérni, amikor nem adtad meg annak, akinek meg kellett volna adni a bocsánatot. Ugye milyen világos? Hogy az Úr milyen világosan elmondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataim. Parancsolatot. Ő az Úr, ő parancsol. Aki pedig nem szeret engem, nem tartja meg az én parancsolataimat. Hiába mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amit én mondtam nektek. Értitek? Ő az Úr. Tehát most minket az ördög meg a saját, tessék ezt jól figyelni, a saját kívánságom vonalán megvezet. Mert én azt kívánom. Ó, ezt nem kívánom. De hát az Úr Jézus azt mondja, ha. Ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, mondja az Úr a parancsolatok adása előtt, akkor ti az én népem lesztek, én pedig a ti istenetek leszek, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra. És sorolhatnám ezeket az igéket estig. És ezt nem akarjuk megérteni. És akkor ne kérdezzük, hogy miért nem vezet minket az Isten, azért mert nem is akarjuk azt tenni, amit ő akar. Hát akkor hogy vezetne? Akkor én vezetem magamat. Mert csodálkozok, hogy egyik árokból a másikba kötök ki. Tehát azt mondja a Pál apostol, hogy testiek vagytok. Nem vagyok képes nektek, azt mondja, úgy szólni hozzátok, mint lelkiekhez, hanem azt mondja, mint testiekhez, mint kiskorú, a Krisztusban kiskorúakhoz. Nem mondja nekik, ugye figyeljetek, milyen érdekes állapot ez. Nem mondja nekik, hogy nem vagytok ti keresztények. Nem mondja nekik, meg se tértetek. Nem azt mondja. Azt mondja, olyan kicsik vagytok, csecsemők vagytok. A csecsemő nem tud engedelmeskedni. A csecsemő abban az állapotban van, hogy őt kell pátyolgatni, ápolgatni, szeretgetni, etetgetni, mert ő csak nyavajogni tud. Tehát ő nem tud, nem képes rá. De hát így maradjunk, csecsemők maradjunk. Milyen torz dolog lenne, ha a gyermekeink nem nőnének meg. Tehát lelkiképpen is nagy baj, ha valaki nem nő meg. A másik ige, amit majd szeretnék elmondani, és most egy kicsit a vezetéssel kapcsolatban, én azt gondolom, mindenki megértheti, hogy Isten valóban a gondolatunkba is eszünkbe juttatja az igét, az olvasott igéből, a hirdetett igéből megértheti velünk az ő akaratát. Tanulni kell, megismerni, engedelmeskedni, és a Szentlélek bizony világosan vezet bennünket. Ha nem így működik nálad, akkor a te oldaladon van a probléma. Nem Isten nem vezet, hanem nem vezethet. Tehát ennyit kell megérteni, de ezt nagyon jól. És ha fittyet hányunk az Isten igére, akkor ne csodálkozzunk, hogy teljes lelki zűrzavarba keveredünk. Azt hoztam elő, ugye, hogy a gyülekezet, tehát az egyház, az egy pneumatikus közösség. Mint ahogy a hívő ember is egy pneumatikus, tehát egy lelki ember, aki Isten lelkétől, ugye a mi Bibliánkban, ahol Isten lelkéről van szó, nagybetűvel van a lélek szó, ahol az én lelkemről, a pszichéről van, ahol az eredeti szövegben psziché van, ott kis elbetű van, ahol nagy elbetű van, ott meg pneuma szó szerepel, tehát az Isten lelke. Tehát ezt csak azért mondom, ha valaki ezt még nem vette volna észre, hogy ahol az Isten lelkéről van szó, nagybetűs elbetű, az új fordítás szerint. Na most... Ugye már én ezt jeleztem, hogy Isten egy népet hívott ki magának, ebből a világból. És ez a kihívott közösség, ez egy közösség. Mózes is mindig közösségnek nevezgette Izraelt. Az egész közösség, például így mondta. Tehát Isten népe egy közösség. De olyan közösség, ahol lelki emberek közössége kell, hogy legyen. Tehát lelki kapcsolatok kellenek közöttünk. Így lehetne mondani, hogy ahogy én a hét igéjét ugye újra ismételem, hogy a mi közösségünk, közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Milyen értelemben is közösség? Olyan értelemben is közösség, hogy nekem személy szerint is közösségem van vele, és a gyülekezetnek is közössége van vele. Mert ha ketten-hárman összejövünk az ő nevébe, ott van. Közted és köztem. Tehát a gyülekezet két tagja között ott van Krisztus. Ő kell, hogy összekapcsoljon bennünket. Nem a mi pszichikus kívánságaink, nem a mi szimpátiánk vagy antipátiánk kell, hogy az emberi kapcsolatokat létrehozza, mert jaj annak a közösségnek. Azért vannak a civódások, annél vannak az irítségek, veszekedések, ármánykodások és sok-sok minden egy közösségbe, mert mi az óemberi természetünk szerint építjük ki a közösségeinket. Miért? Mert arra vágyódunk. Az ember közösségre teremtett lény, nem jó az embernek egyedül lenni, mondja az Úr Jézus, illetve az Atya, mindegy. Tehát Isten mondja az emberről, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársad. A te testvéred valóban a te segítőtársad, de ez nem testi kapcsolat. Jaj, nekünk, ha ez testi kapcsolattal süllyed. Most nem fizikai testi, biológiai kapcsolatra gondolok, hanem a pszichés kapcsolatainkra. Hogy én azért szeretem azt a X-et vagy Y-t, mert az egy olyan szimpatikus, kedves ember, a másikat meg utálom, mert az meg olyan nem szimpatikus nekem. Na ez egy testi kapcsolat. És rettenetes, ha így van a gyülekezetben. Tehát hogy lehet ez másképp? Hát tényleg egyik ember nekem szimpatikus, a másik nem. Egyik szerethető, a másik nem. Tehát ezek nagyon kemény valóságok. Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem így van. Ez teljesen így van. Minden emberi kapcsolatunkban ezt rögtön, egy pillanat alatt átlátom, hogy ez az ember nekem nem szimpatikus, ebbe van valami, ami nekem nem tetszik, ez így viselkedik, ez úgy viselkedik, ez ilyen meg olyan. Ugye? Na ez a pszichés kapcsolatrendszer. És nagyon érdekes, hogy a test vágyódik a testre. De idegen test után vágyakozó ember parázna. Ezt így mondja a Biblia. Az parázna. A pszichikus vágyódásaink is teljesen emberi dolgok. De ha ez határozza meg a közösségünket, jaj nekünk. Mert akkor így is fogunk egymással viselkedni. Az egyiket kirekesztjük, a másikat piedesztárra emeljük, az egyik erős jellem az bedarálja a többit, és így tovább. Teljesen eszement közösség alakul ki, olyan, mint minden más világi közösség. Akkor hogy lehet másképp? Testvérek, hogy Krisztus szemével nézem a másikat, Krisztus lelkével szeretem a másikat, az ő szemével nézhetek csak rá. Nem az én bűnös tekintetemmel, az ő lelkével, a Krisztus lelkével. És akkor tudjátok, mi a furcsa? Azokat kezdjük legjobban szeretni, akik legjobban rá vannak szorulva, aki lehet, hogy nekem a legunszimpatikusabb, lehet, hogy az kerül pont az első helyre. Figyeljétek, Jézus kinek nyújtotta oda a kedvencnek járó falatot az utolsó vacsorán? A halálos ellenségének, Júdásnak. Mert Júdásnak volt rá szüksége legjobban. És most értitek, hogy ha mi Isten szerinti kapcsolatokat teremtünk, akkor gyönyörűség. Ugye, ahogy a Zsoltár mondja, hogy gyönyörűség az, mikor a testvérek egyetértésben élnek. Amikor a testvérek egyetértésben élnek, az gyönyörűség, de ez csak a lélek által, a szent lélek által lehetséges. És na de hát akkor ez nekem mindig azért előjön az én természet, na tagad meg. Ugye a hívő ember, a lelki ember halálba adja az óemberét, megtagadja. Így mondja Pál, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Na most ugye csak ilyen emberek tudnak pneumatikus közösséget teremteni. Bonhoeffert szeretném felolvasni, mert ő nagyon komolyan foglalkozik a Szentek Közössége című kis írásában, hogy mi az egyház betegségének az oka. Hát ez. Ez, hogy nem pneumatikus módon, nem a Szentlélek által érjük meg a közösségeinket, hanem emberi módon. Ez aztán szétrombolja az egyházat, szétrombolja a gyülekezetet, szétrombolja a testvér és testvér kapcsolatát. Hadd olvassak fel egy rövid szakasz. Óvakodjunk hát attól, hogy zavaros érzésekkel valami többre vágyódjunk. Ja, akkor az előző mondat fontos, csak Krisztus által tartozunk egymáshoz. Ám Krisztus által csak ugyan egymáshoz tartozunk, mindenestül mindörökre. Óvakodjunk hát attól, hogy zavaros érzésekkel valami többre vágyódjunk. Aki többet akar, mint amit Krisztus létrehozott közöttünk, az nem keresztény testvériségre vágyódik. Az ilyen ember különleges társasági élményekre vágyik, amelyek nem adattak meg neki másút. Zavaros, tisztátalan vágyakat hoz magával a keresztény közösségbe. Ezen a ponton fenyegeti a keresztény testvériséget legtöbbször már a kezdet-kezdetén a legnagyobb veszély. A szívig ható mérgezés, hogy a keresztény testvériséget összetévesztjük a vágyaink festette jámbor közösséggel. És a keresztény testvériség a Szentlélek szerinti valóságát összekeverjük a jámbor lelkek természet szerinti vágyakozásával. A társakkal élt közösség után a keresztény közösségben minden azon múlik, az első perctől fogva, világos legyen egyrészt, hogy a keresztény testvériség nem eszménykép, hanem isteni valóság. Másrészt, hogy a keresztény testvériség nem pszichikus, hanem pneumatikus valóság. Tehát egészen világos, hogy a mi vágyainkat, a mi társ utáni vágyainkat, a mi emberi kapcsolat utáni vágyainkat igenis meg kell tagadni, és lelki kapcsolatokban kell az egyházban, gyülekezetben megélnünk. És azt mondja, hogy a testvériség nem eszménykép. Hát testvérek, ezért megy a legtöbb keresztény gyülekezetről gyülekezetre, mert neki van egy eszményképe, milyennek kell lenni az igazi gyülekezetnek. Hát milyennek kell lenni, amilyennek ő elképzelte. Ha nem olyan, odébb áll. Aztán megy egyik gyülekezetből a másikba, azt persze sose találja meg, és ő lesz a vádoló. És vádolja azokat a gyülekezeteket, és a gyülekezetek lesznek az okai az ő békétlenségének, boldogtalanságának, minden, mert ilyen rossz gyülekezetek vannak. És ezt leírja Bonhoeffer, hogy az a lelkész, az a hívő, amelyik a saját gyülekezetét vádolja, gondolja meg, kinek a szerepét vette magára. Ki a vádoló? A sátán. Tehát kinek a szerepét veszük akkor magunkra, mikor a mi gyülekezetünket, pláne egy, de én ezt nem olvastam még, és mikor ezt elolvastam, akkor elkezdtem vizsgálgatni magamat, hogy én vajon nem voltam-e vádolója az érdi evangélikus egyházközségnek. És hála legyen, visszagondoltam, hogy soha nem vádoltam Isten előtt őket. Nem. Tehát ne legyünk mi vádolói. Ne ebben szerepbe tűnjön föl az ember. Tehát nem pszichikus, hanem pneumatikus közösségé kell formálódnunk. Mi baj a pszichikussal? Ő elmondja. Azt mondja, Isten gyűlöli az ábrándozást. Ide visszautal az én gyülekezeti ábrándképemre. Azt mondja, gyűlöli az ábrándozást, mert gőgösség, követelőzővé teszi az embert. Aki álomképet alkot magának arról, hogy egy közösségnek milyennek kell lenni, az elvárja Istentől, a másik embertől, önmagától is, hogy álma valóra váljék. Az ilyen ember a maga elvárásaival csatlakozik a keresztény közösséghez, magasabb törvény, aszerint éli meg a testvéreivel a közösséget, sőt Istennel is, de szemrehányás lesz a vége. Szemrehányóan örök vádlóként jár kell a testvérei között. Igen. Tehát aztán azt mondja, hogy mi a legnagyobb baj bennünk, a legnagyobb baj az, azt írja, hogy az emberi lélek szerinti közösség lényege sötétség. Testvérek, hogyan? Hogy mondhat ilyet? Miért egy teniszklub vagy egy bridge party az egy sötétség? Az emberi lélek szerint az egyházközségi sötétség. Mert onnan belülről, most idézi az igét, mert onnan belülről az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok. Melyikből? Az enyémből. Márk 7.21. Ez az az éjszakai sötétség lebeg minden emberi tevékenység forrása fölött. Ez az éjszakai sötétség lebeg minden emberi tevékenység fölött, még ha jó indulatú, kegyes ösztönök fölött is. A Krisztus által elhívottak közössége lélek szerinti közösség, mármint szent lélek szerinti közösség. A kegyes lelkek közössége viszont emberi közösség. Amottal szent lélek szerinti közösségben a testvéri szolgálat világos szeretete az agapé él elevenen. Emitt az emberi közösségben a kegyes, kegyetlen, ösztön, sötét szeretete, az érosz ízik. Amott rendezett testvéri szolgálat, emitt rendezetlen vágyakozás az élvezetekre. Amott önmagamat vetem alá testvéremnek alázattal, emitt a testvéremet vetem alá a magam vágyainak alázatoskodó önhittséggel. A lélek szerinti közösségben egyedül Isten igéje uralkodik. Figyeljétek? Így lehet megkülönböztetni. Isten igéje uralkodik a Szentlélek által a lelki közösségeinkben. Egyedül Isten igéje uralkodik az emberi közösségben, az ige mellett különböző képességekkel, tapasztalatok, szuggesztív, mágikus hallamokkal rendelkező emberek is. Amott csak Isten igéje közelez, emitt emberek is magukhoz kötnek, és itt tovább. Tehát, és akkor beszél a hatalomról, ami olyan nagyon kedves az embereknek. Tehát testvérek, most felolvasnám a Rómaiakhoz írott levél szakaszt, amit kiválasztottam. Ugye így kezdődik a Róma 8.1, miután Pál világossá tette, hogy ő lát egy törvényt az ő tagjaiba, Róma 7-be, ami rabul adja őt a bűnnek. A Szent Pál apostol? Igen, ő. Látja a bűn törvényét az ő tagjaiba. Ha nem látod, az nagy baj. Tudnék, ott van. Nem csak Pál testébe, minden ember testébe. Ott van a bűn törvénye. Azt mondja, kicsoda szabadít meg-e halálra szánt testből. Hálát adok Jézus Krisztus. Ő szabadíthat csak meg a bűn törvénye alól. Mert törvény. Tudjátok, milyen rettenetes dolog a törvény? Az adott szituációban mindig bekövetkezik az a törvény. A fizikai, kémiai törvények is egy adott szituációban mindig. Földobhatod a követ 21 milliószor, akkor is le fog esni, mert a nehézkedés törvénye 21 milliószor is ugyanazt teszi. És a te életedben akármit csinálsz, a bűn törvénye mindig működik. Mindig működik. Hát a hívő életében is? Hát azt mondja Pál, igen. Ott van. De hát mit lehet tenni? Azt mondja, megszabadít a Krisztus. És így diadalmasan kezdi a 8. fejezetet, azt mondja, nincsen többé most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ugye micsoda diadalmas fölkiáltás. A győzelem hangja. Mivel az élet lelkének törvénye, ugye nagybetű, élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Itt van tulajdonképpen a titkok titka, hogy hogy szabadulhat meg egy ember. Egy hatalmasabb törvény, amely nagyobb, mint a bűn törvénye, legyőzi benned. Egyik törvény a másikat. Ugye említettem a nehézségi törvényt. Egy repülő azért nem tud kimenni a világűrbe, mert nincs a hajtóművében akkor erő. Egy rakéta azért tud kimenni, mert a rakéta törvénye legyőzi a gyorsulás fizikai törvényét, és ki tud szakadni a tömegvonzásból. A Krisztus lelkének ereje ki tud szabadítani engem a bűn visszahúzó törvényétől. Egy magasabb rendű törvény. Ami Isten törvénye, az Isten lelke által, a Krisztus áldozata révén adja nekünk ezt, Isten ezt a hatalmas szabadító erőt. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mármint most a 10 parancsolat, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt, mármint hogy nem volt erőm betartani, tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formába, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Gyönyörű, világos, tiszta megfogalmazása annak, hogy mit is végzett el Krisztus a kereszten. Fölvette az én testemet, emberré lett, és ebben az emberi testben Isten halálra ítélte a bűnt. És rajta hajtotta végre a törvény követelését, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát, hogy a bűn követelése teljes, a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Én emlékszem, amikor fiatal voltam, én mindig megakadtam ebbe az igében. Mi az, hogy a test törekvése halál? Nem értettem, nem akarok én meghalni, de hogy nem. A test törekvése egy önpusztító dolog. Figyeljetek, amit idéztem Ézsaiás könyvének 28. fejezetében, azzal vádolja Isten a zsidókat, hogy szövetséget kötöttek a halállal. A test gondolata halál. Például, itt a bűn, tudom, hogy milyen gonosz dolgokat követtem el. És akkor azt mondom erre, hogy meghalok, aztán senki se fog számon kérni engem, nem? Hát ezek a zsarnokok, ilyen Hitler, Stalin féle emberek, mivel vigasztalták magukat? Pontosan ezzel. Hitler úton útfélen kimondta, hogy a győztes nem lehet számon kérni. De elfelejtette, hogy van valaki, aki számon fogja kérni. Tehát egyszerűen a test bizony a halál. Vagy ahogy tegnap hallottuk az öngyilkosok. Tehát a test gondolat a halál. Mert menekül az élet elől, mert az életet csak az Isten adhatja meg. A test menekül a megtérés elől. A lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel. Ezért köt szövetséget a halállal. Mert ellenséges Istennel. És mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnatok. de a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Csodálatos kifejtése ez, és megmondom őszintén, ha valaki elbizonytalanodik a híd dolgaiban, hát csak vegye elő a római levelet. És akkor kitisztul a problémája és a gondolkodása, mert olyan csodálatos ez a könyv, a lélek által megírt könyv, annyira világos, annyira tiszta, és testvérek, ez így van. Befejezésül szeretnék valamire, egy ellen dologra rámutatni. Mert ugye itt azt mondja Pál, hogy most, ha lélek szerint járunk, akkor éljünk is a lélek szerint. Kinek mondja ezt? Az újonnan született hívő embereknek. A testi ember nem tud lélek szerint járni, de aki megtért, az tudna. A tudna. És ez a te felelősséged, hogy lélek szerint jársz, vagy test szerint jársz. A testi ember, aki nem tért meg, az képtelen. Hát persze, annak nem parancsolhatom meg. Tehát egyszerűen nem tud, képtelen, mert nincs ott az Isten lelke, mert nem magunk tesszük magunkat hívővé, nem magunk szenteljük meg magunkat, nem magunk, hanem ő. És ezért a hívő ember felelős, hogy most a test szerint gondolkodik, test szerint cselekszik, vagy pedig az Isten lelke szerint. És mit mondott Bonhoeffer, hogy a gyülekezetben, a hívő ember életében mivel vezet Isten? Az ő igéjével. Azzal vezérel minket a jó úton. És a másik oldalon most megint olyan dologra szeretnék rámutatni, hogy igenis, nem csak az Isten lelke lakhatik ám ott bennünk, a szentek szentjébe, a te templomodban, hanem lakhatik az ördög is. Ugye tegnap szó volt ezekről az okult dolgokról, és ez, bevallom, mi férfiak különösen is, így szoktam mondani, hogy valami hihetetlen transzcendens butaságban vagyunk mi férfiak. A nagy okosságunk miatt. Egyszerűen, amit nem tudunk elképzelni, az nincs. Na most ugye én is úgy voltam vele, hogy ez a babona, meg ez az okult dolog, hát ez csak egy vénasszonyos dolog, ezzel nincs mit foglalkozni. Oda is lehet eljutni, ahogy mondtam, hogy tagadják meg azt is, hogy van ördög. De hát ez merő ostobaság, mert nem így van. Ez nem így van. Hanem igenis van egy szellemi lény, a bukott angyal fejedelem, aki istenkedni akar, és ő bizony el akarja foglalni azt a helyet, ami Istennek fenntartott hely, a szentek szentje, a te szívedbe. Na most, miért kezdek most erről beszélni? Csak arról, hogy lássátok meg a másik oldalt, hogy mennyire valóságos. Beszélgettünk arról most reggel, hogy vajon az ördög belelát-e az ember lelkébe. Aztán tovább szőttem a gondolatokat, és Isten azért rávilágottat, hogy hát igen, a hitetlen ember életébe tökéletesen belelát, aki fölkínálja magát. Tessék elgondolni, elmennek spiritista szeánszra, és a médium tudja a legtitkosabb dolgodat is elmondja neked, és ezzel győzi meg, hogy igaz. Mert az ördög belelátott. De kinek lát bele? Aki fölkínálja magát neki. Abba. A hívő ember világában nem tud vele látni, ha valóban a Szentlélek ott uralja az ő életét. Akkor nem. De ha én is kíváncsiskodva kifele fordulok, meg a kívánság vonalán engem az ördög elkezd vinni az orromnál fogva, akkor ne csodálkozzak, hogy aztán az én életembe is rendesen bele tud kavarni. Na. Valamit szeretnék felolvasni, amit már a testvérek közül itt többen hallottak tőlem, de azért olvasom most fel újra, hogy azok, akik nem hallották, de meg mi is, akik ismerjük már ezt a dolgot, próbáljuk már egyszer felfogni, hogy ne hagyjuk, hogy minket az ördög bolondá tegyen. Jung, ugye a nagy pszichológus, akit olyan nagy örömmel fogadott annak idején az egyház, a freudi istentagadás után, Hú, azt mondta Jung, hogy az embert meghatározó élet, érzés, illetve cél a vallás. Na hát erre az összes keresztény pap, illetve nem az összes, de sokan elkezdtek újongani, de jó, hogy egy pszichológus ilyet mond. Azt elfelejtették megnézni, hogy Jung mit értett a vallás alatt. Hogy mit ért az alatt, amit ő kitalált, a nagy tudattalan. Ez a nagy tudattalan, ez egy nagy mágia ma. Azt mondják neked, nem csak keresztény körökbe, de sajnos most már keresztény körökbe is, hogy benned olyan hihetetlen energiák vannak a nagy tudattalamban, amit ha valaki föl tud szabadítani, hát akár zseni is lehet, vagy a világ ura lehet, meg ki tudja, mi lehet. De mi ez? Hát miről beszél Jung? Jung azt mondja, az embereket nem is érdekli. Azt mondja, én tudom a titkot, de az embereket általában nem érdekli. Hát nem a szemünkbe nevet. Nem érdekli, miről van szó. Tessék meghallgatni, meg pedig magyarul elmondja. Az anyukájáról kezdett beszélni, de szó szerint idézett. Anyám nagyon jó anya volt. Magáinak valót minden hagyományos nézetet, amit csak lehetett, de egy pillanat alatt megjelent benne egy másik, tudattalan személyiség, aki nem is sejthetően hatalmas volt. Egy sötét, hatalmas személyiség. Sérthetetlen tekintéllyel. Ebben nem lehetett kételkedni. Most tessék ezt a mondatot meghallgatni. Biztos voltam benne, hogy ő is két személyből áll. Hogyan? Biztos voltam benne, hogy ő is két személyből áll. Ő magáról is megvallja, hogy ő is. Egy nagy, hatalmas személyiség. Egy tudattalan, nagy, hatalmas személyiség. Akkor nem te rólad van szó, hanem valaki másról. Majd elmondja, ki ez. És az embereket nem érdekli. Azt mondja, csak időnként tűnt elő. Ez így van minden megszállottnál, csak időnként tűnik elő. De mindig váratlanul és ijesztően. Ilyenkor önmagához beszélt. Hát ugye két személyiség megbeszélt a dolgot. De amit mondott, rám vonatkozott, és rendszerint a legbensőmet érintett, úgy, hogy meg se tudtam szólalni. Jelentős különbség volt az anyámban lakó két személyiség között. Így történt, hogy már gyermekkoromban félelmeteseket álmodtam róla. Nappal szerető anya volt, éjjel azonban félelmetesnek tűnt. Olyan volt, mint egy látnok, aki egyben sajátságos állat, mint egy medvebarlang papnője, arhaikus és elvetemült. Na most tessék ezt, hát most ha többet nem is olvasnék, akkor nem értik a testvérek, miről van szó. És akkor erre ez lett a világ legnagyobb pszichológusa. Mindenki elhiszi, hogy bennünk van egy hatalmas, tudattalan világ, amiből óriási energiákat lehet felszabadítani. Ez egész egy hazugság. Megszállott ember tapasztalata. A kettő személyiség. Az ő anyja, tetszik tudni, mi volt? Tessenek most elképzelni egy református parókiát. Az ő édesapja református lelkész volt. A parókián hetente kétszer spiritista szeánsz volt. Az édesanyja volt a médium. Aztán Jung is az lett. Hát akkor csodálkozunk? Hát ne csodálkozzunk, ezek törvényszerű. Aztán elmondja, hogy aztán az anyja volt az az egyetlen, aki tulajdonképpen akit ő megértett. Az apját nem tudta elfogadni, mert ő még valamilyen szinten keresztény volt, csak azt nem értem, hogy egy keresztény református pap hogy tudta eltűrni a spiritista szeánszot. Ezt nem tudom. Nyilván nem volt hívő ember. A szónak abban az értelmében, ahogy én most értem. Jung fiatal korát ezek a gyermekkori élmények határozták meg, ő írja. A titok, így nevezte, a titok. Miről volt szó? Napszó, az okkult, az szó, titok. Azt mondja, ezek elszigeteltek és magányossá tettek engem, de hadd olvassam szó szerint. A titkok birtoklása formált engem akkor. Kora ifjúságom leglényegének látom ezeket, mint amik igen jelentősek voltak nekem. Egész ifjúságomat a titkokon át lesz érthető. Miattuk szinte elviselhetetlen magányba kerültem. Ma nagy teljesítménynek látom, hogy ellenálltam annak a kísértésnek, hogy másoknak beszéljek róluk. Már akkor erőleg kialakult a viszonyulásom a világhoz, most tessék figyelni. Amilyen ma is. Ma is magányos vagyok, mert tudok és sejtek dolgokat, amiket mások nem tudnak, és többnyire nem is akarnak tudni. Milyen ostobák vagyunk. Na. Aztán leírja, hogy olyan 4 éves kora felé egy szörnyű álma volt. Tulajdonképpen leírja, hogy az ördöggel találkozott. Megbénította a félelem ebbe a látomásában, és úgy így magyarázza meg az egészet, hogy ez a gyermekkori álom avatott be a föld titkaiba. Hogyan? Azt mondja, ez a gyermekkori álom avatott be a föld titkaiba. Szinte egy temetés folyt le a földben, és évek teltek el, mire előjöttem. Ma tudom, hogy azért történt, hogy a lehető legnagyobb fényt vigyel sötétségbe. Ünnepélyes beavatás és felvétel volt ez a sötétség birodalmába. Lelki életem akkor kezdte meg tudattalan létét. Hát olyan világos, mint a nap. Mint a szem, és felette egy fényforrás a fallosz etimológiájára mutat. Ebben az álomban a fallosz minden esetre föld alatti Isten lehetett, akit nem tanácsos említeni. Ilyen maradt nekem egész ifjúságom során. És mindig megszólalt, ha az Úr Jézus Krisztusról túlzott lelkesedéssel beszéltek. Az Úr Jézus sosem fogadtam el. Soha nem volt igazán szeretetre méltó, mert mindig újra a föld alatti ellenfelére gondoltam, arra nem keresett ijesztő kijelentésre. Hát gyerek, ennél világosabban nem lehet elmondani. És aztán elmondja, hogy emlékszem arra az időre, amikor nem tudtam még olvasni, ezért anyámat gyötörtem, hogy olvasson nekem a régi gyermekkönyvből, az Orbus Pictusból, amelyben sok egzotikus vallás képe volt, különösen az indiaiaké, Práma, Visnu, Siva képei engem kimeríthetetlen érdeklődéssel, ugye vonzottak, írja. Anyám később elmondta, hogy újra meg újra hozzájuk tértem vissza. Közben az a sötét érzés kísért, hogy azok rokonai az én ős kijelentésemnek. Hát most akkor mindenki tudhatja, hogy a hindu vallás mögött Jung meglátta, hogy ki kell rokon. Hát azzal a föld alatti hatalommal, akit nem tanácsos említeni. És akkor azt kérdezgetjük, hogy ez a pszichológia vajon alkalmazható-e? Azt mondta nekem egy svájci lelkésznő, hogy csak a pszichológiával lehet lelki gondozni az egyházba. Hát de könyörgöm, ilyen gyökerekkel?
És akkor a halála után megjelenik a Kossuth Rádióban egy mondat, a lélektőgyökösség. Jung apostol.
Hogy az volt az ő apostola?
Igen.
Hát, úgy, na most olvastam egy ige hirdetést, most tessék figyelni, hogy befolyásol egy ilyen, egy nagyon komoly lelkészt. A következő igéről volt szó, teljes prédikációt olvastam, a vérfolyásos asszony meggyógyításának a története. Ebbe azt írja, az a bizonyos lelkész, hogy az Úr Jézus felszabadította ennek a vérfolyásos asszonynak a belső energiáit, és ezzel gyógyította meg. De hát az Úr Jézus világosan mondja az igében, hogy erő származott ki belőlem. Hát a beteg embernek éppen ereje nincs meg energiája, nem? Akkor, hát ennyire, hogy a mentek vagyunk, hogy egy papnak ez így jön le, hát az ember esze megáll. Na most ugye ezért veszedelmes, hogy homokra építek, vagy az Isten igére építek. És most miért is mondtam én ezt el, vagy olvastam ezt föl, hogy tessék megnézni. Megszállhatja az ördög az ember gondolkodását, és akkor még azt hiszik, hogy az a belső tudattalan, akit ő személynek nevezett, egy másik hatalmas személyiségnek nevezett. Tehát nem egy erő, meg nem is rólam van szó. Azt mondja, két személy lakott benne. Hát ki az a másik személy? Hát nem Krisztus, hanem a föld alatti ellenfele. Ugye, hogy mennyire világos? hogy most akkor meg kell vizsgálni a minden embernek, hogy az én szentélyemben, a szentek szentjében ki lakik? És kinek engedelmeskedek? És vajon annak, aki ott lakik, én hívő, mert nyugodtan, ha újjászületett hívő vagy, csak tud, hogy lélek ott van benned, de akkor engedsz ennek a drága Úrnak, vagy te akarsz parancsolgatni neki. Tessék ezt a szófordulatot meghallgatni. Egy karizmatikus vezető ezt mondta egy igehirdetésbe. Szent Szellem, menj a sarokba! Hát, testvérek, na ez az a káromlás, amire nincs bocsánat. Hát kinek néző az Isten lelkét? És nagy bűvületben ezrek és tízezrek, tízezrek hallgatják ezt az embert, vagy szépen százezrek.
Ma?
Ma Magyarországon. Ma Magyarországon. Ma Magyarországon. Hát miért azon miért nem botránkozik meg egy Bibliát ismerő ember, hogy valaki fújja meg gurítja a szent lelket? Azon miért nem botránkozik meg? Ha ilyet hall egy hívő ember, az ajtóstól kellene kirohannia abból a teremből, nem? Az ajtóstól kéne kirohannia, nem hogy tátott szája hallgatja. De ezt csak nagyon keményen lehet elmondani, mert itt nincs pardon, testvérek, ezek ölnek, ezek az emberek, ezek ölnek. És ez nem játék, vagy ő az Úr, én nem vagyok Úr, az biztos. De ha én akarok Úr lenni, el fogom veszteni az Úr Jézust. Tehát, ha mi vezethetetlen, és ettől félek ma, komolyan úgy szorong a szívem, mert látom, és most független minden felekezettől. Ez a gondolat átjárta az egész egyházat, ami azt sugallja, hogy te azt csinálsz, amit akarsz. Először azt mondják, hogy kérhetsz, amit akarsz, mindent megtesz. Később meg már azt mondja, hogy parancsolhat, amit akarsz. Merlin Carothers, egy karizmatikus vezető, Csak a kalandokat keresem című könyvébe azt írta, hogy látomásban megjelent az Úr Jézus, és ott térdelt előtte. És azt mondta, nem én akarlak téged használni, hanem te használhatsz engem. Ó, de szép! Hú, de szép! Akkor ki az Isten? De hát mégis mennek. Mennek a gyülekezetekbe, és ha valahol ezt így nem mondják ki a magyar miskáson, akkor azt mondják, nincs ott semmi baj. Hát. És most már a mi gyülekezeteinket is átítattam, most én a protestáns gyülekezetekre gondolok, református evangélik, egyre inkább átítatja ez a gondolkodás. Az a tévé evangelizátor, Robert Schuller, aki 100 millióknak prédikált a tévéken keresztül, azt mondta, hogy a kereszt, Jézus Krisztus keresztje, az önmegbecsülés útja. Jézus azért ment a keresztre, hogy megdicsőítse az egóját. A Krisztus keresztje a te egód útja. Hát szóval ezek olyan dolgok, és azt mondta, nincs gyalázatosabb dolog, mint hogyha az embereket bűnössé tesszük, és úgy hirdetjük nekik az evangéliumot. Hát könyörgöm, nem én teszem az embereket bűnössé. Hát engem sem mások tettek bűnössé. Én magam vagyok bűnös. Engem nem kell bűnössé tenni. Legfeljebb az ige megmutatja, hogy az vagyok. Na most mi komolyan nagy bajba vagyunk. Jön az Úr Jézus vissza, de előtte jön majd az Antikrisztus, és meg fog bolondítani bennünket. Azt írja a Biblia, hogy az egész föld imádta a sárkány. Hogy lehet ez? Hát hogy lehet az ördögöt imádni? Hát úgy, hogy az Istent nem imádjuk, csak úgy. Tehát veszedelemben vagyunk, iszonyú nagy veszedelemben, és én pont azoktól a kis finom hazugságoktól féltem a keresztényeket, amiket olyan jó szívvel be tudunk venni, hogy hát Isten azért van végül is, hogy az én akaratomat teljesítse. Nem. Aki így gondolkozik, az már el is veszett. Én azért vagyok, hogy ő dicsőítsem. Az én életem értelme. Az én identitásom. Solidáo gloria. Egyedül övé a dicsőség. Aki ezt nem fogja fel, az még nem értette meg, mi végre van a világra. Én azért vagyok, hogy megdicsőítsem az én drága mennyei atyámat. És ez csak úgy lehet, hogy ő parancsol, én meg engedelmeskedem. Imádkozzunk. Bocsássák meg a testvérek ezt, hogy így elhúztam ezt a témát, de én úgy éreztem, hogy ez olyan kényes kérdés, amit el kell mondani. Drága úrunk, látod a mi szívünk válságait, nyomorúságait. Sokszor mi hívők is olyan mélyére kerülünk, hogy nem is értjük miért. Mutasd meg, Uram, hogy tényleg engedelmes gyermeked vagyok én. Nem csak a lendület visz, nem csak a magam akarata, nem csak a saját kívánságaim. Uram, bárcsak igazán odaállhatnék eléd, a te drága tekinteted elé. Vizsgáld meg, Uram, az én szívemet, veséimet, nincs-e bennem valami titkos bűn. Mutass rá, Uram, mindarra, kinek-kinek az életében, ami neked nem tetszik, és adj nekünk olyan lelkületet, hogy elfogadjuk az ige és a Szentlélek vizsgálatának eredményét. Őrizd meg bennünket attól, Uram, hogy a mi palotánk falára is kézzel kerjen felírni az ítéletet. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha megzavarodtunk lelki dolgainkban, és tisztíts ki bennünket. Tudjuk, hogy ezt akarod, szerezz bennünket. Tudjuk, hogy magadénak tartasz minket, ezért van is reménységünk. De ne engedd meg, hogy eltévejegjünk, ne engedd meg, hogy a bűnbe maradjunk, ne engedd meg, hogy a saját kívánságainkat tegyük mindenek fölé, hanem valóban hadd keressük a te egyedül szent és jó akaratodat. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Amen.